Natura Stúdió. Szerdánként természetesen. Szeretettel köszöntöm a Natura Stúdió hallgatóit. Benedek Csilla vagyok. Mai adásunk vendége Herceg Ágnes tájépítész, akivel tavaly ősszel a táj és az ember viszonyáról beszélgettünk a Natura Stúdióban. A szakember akkor elmondta, hogy miért nem csak a külsőségekre vonatkozik, hogy nincs két egyforma táj. Tájépítészként nagyon vonza őt a tájkultúra és a különböző kultúrtörténeti korok társadalmának táj és természet szemlélete. Ezért, ha teheti, utazik. Idén több hónapos ott tartózkodása révén az ausztráliai tájakkal került kapcsolatba. Herceg Ágnes vallja, hogy a tájépítész egyik legfontosabb feladata, hogy élő kapcsolatba kerüljön a hellyel. A mai fél órában többek között arról beszélgetünk, hogy hogyan történt ez vele Ausztráliában. Mire tanította az ottani tapasztalat? Egyáltalán mivel, honnan kezdődik az odalátogatásának története? Már is válaszol Herceg Ágnes.
Minden történt a gyerekkorban kezdődik, vagy gyökeredzik. Nagyon érdekelt idegen tájak és idegen kultúráknak a világa, mind a dél-amerikai, és hát amikor az ember kis kamasz, akkor kezdi észrevenni, hogy sokkal nagyobb világok vannak, mint amiben felcseperedik, és nagyon sok expedíciós könyvet olvastam felfedezőkről, tehát hogy hogyan fedezték fel a különböző európaiak számára ismeretlen kontinenseket, és valahogy Ausztrália az, amiről talán a legkevesebbet lehetett hallani, vagy a legtitokzatosabb volt, mert hogy a legmesszebb van. Aztán ez a gyerekkori kíváncsiság, ez úgy eltűnt, és nagyon sok felé utaztam, tájépítészként is, tehát szakmámból kifolyólag is, meg azt kutatva, hogy az emberiségnek a kultúrája az milyen, és azok a kulturális központok, amik az évezredek során alakultak, és most úgy mondhatnánk vezető paradigmaként voltak jelen az emberiségnek a történetében, milyen tájakhoz kötődnek, és hogy ezek a kultúrák emberei milyen tudattállapotban és milyen kapcsolatban voltak a természeti világgal. Amiről nagyon keveset lehet tudni, mert hogyha most keletre utazunk, akkor az óindiai, ez az egész babilon-káldeusi táj, tehát a mezopotámiai táj és kultúra, majd aztán a görög, egyiptomi, görög-római, ez alapját képezi az európai kultúrának, mindaz a tudás, ami ezeken a területeken megjelent, és ezen kívül esnek azok a területek, Amerika, Ausztrália, a szigetvilágok, ahol valójában akkor kerül be, vagy az elzárt távol kelet, akkor kerül be az európai embernek a tudatába és látókörébe, amikor elindulnak a felfedezések vagy gyarmatosítások. És ebben a történetben nagyon különös helyet foglal el Ausztrália, mert egészen későn sikerül Ausztráliát felfedezni. Már tudtak róla, de igazán Cook kapitány volt, aki először ezen a területen ki tudott kötni. Ez adódik magának a földrajzi vagy geológiai adottságaiból is, és az a távolság, ami Európa és Ausztrália között van.
Mennyi időt töltöttél ott? Most először voltál, ugye?
Igen, először voltam, 3 hónapot sikerült ott töltenem turistaként, de nyilván egy tájépítész turista az egyben kutatja is a tájat, és az ott élő embernek a tájjal való kapcsolatát. Tehát ami nagyon érdekelt, elég sokat olvastam az ausztrál benszülöttek, az aborigináloknak a életformájáról, és arról a konfliktusról vagy tragédiáról, ami az ő kultúrájuknak tulajdonképpen a vesztét is, vagy a végperiódusát okozta, amikor az európai ember elfoglalta ezt a területet, amit Cook úgy ír le, hogy Terra Nullus. És én erre a Terra Nullusra voltam kíváncsi, hogy az a világ milyen. Ugye annyit tudtam előre, vagy lehetett tudni, hogy ez a kultúra, ez nem egy pontosan egy helyhez kötött életmód, hiszen úgy is lehet mondani, hogy az ő világképük egy kozmoökológia, és ez érdekelt, hogy valójában ez mit jelent. Ez azt jelenti, hogy egy területen, amíg módjukba volt, tehát amíg az angol szászok el nem nem foglalták és fel nem parcellázták és ki nem tulajdonították a területeket, addig ők vándoroltak a tájba. Nemzetségek, nagyon sok nemzetség, kb. 700 élő nyelv volt, és tulajdonképpen ez egy élő kultúra, tehát nem leírt, nem jegyzett, hanem szóban, dalban, és nem egy tárgykultúrában rögzített kultúra. Valójában benne éltek a tájban, és mindig csak annyit tartózkodtak egy adott helyen, ami annak az ökoszisztémának még megfelelő volt. Tehát az ökológiai egyensúly soha nem tudott így felborulni. Mondanék erre egy példát, tehát erdőben is gazdag területeken sem vágtak ki soha fát eszköznek, mindig csak annyit metszettek ki a fa kérgéből, csodálatos nagy eukaliptuszfákkal találkoztam, hogy vissza tudjon gyógyulni. Tehát nem az volt, hogy egy fát kivágtak, feláldoztak és feldolgoztak, hanem életbe hagytak. Ez abból is fakad, hogy az ő világképükben mindenki testvér, tehát az ásványvilág, a növényvilág, az állatvilág, és mindig csak annyit használ fel az életéhez, amennyi szükséges. Okay. És akkor azt mondják, hogy ha te a földdel felelőtlenül bánsz, akkor a kozmikus összefüggést is veszélyezteted. Tehát ezért kozmoökológia. Tehát, hogy nem csak arról van szó, hogy nem itt a földünket, hanem ennél sokkal tágabb összefüggésekbe emel minket. Akikkel én találkoztam, vagy akikről én tudok, ők többnyire spirituális vezetőként, vagy tanítóként az a feladatuk, most, hogy minél többet megmutassanak ennek a kultúrának a magas etikájáról, tehát, hogy kimondottan erről a kozmoökológiáról, és hogy az egyén felel a Föld és a kozmosznak a sorsáról és az egészségéről. Tehát, hogy az egyén élete az nem függetleníthető, és mindenképpen egy komplex átlátásra van szükség. Tehát a világnak egy bővebb megismerésére és ennek az alkalmazására.
Vállára dobja életét, maga ura, maga cselédje, és elindul lassan a sötét emberbe fejtő messzeségben. De rászólnak a csillagok, felhő kiált, kigyúl az éjjel, s gonosz kis élete sajog, sosem gyógyuló tenyerében. És felkelnek a madarak, árok hívja, de fut előle, ő ki a gyógyító szavak, vajákosa és ismerője, ki csalán bújtat, hogyha fél, zápor szárít, hogy meg ne fázzon, a tarlóba tereli a szél, hogy annak fájdalmába járjon. Most rázuhan az Isten is, nem ugrik el, leül egy kőre, mert tudja, már az sem segít, ha elrántja magát előle. De felkelnek a madarak, árok hívja, de fut előle, ő ki a gyógyító szavak, vajákosa és ismerője, kit csalán bújtat, hogyha fél, zápor szárít, hogy meg ne fázzon, a tarlóba tereli a szél, hogy annak fájdalmába járjon.
A Natura Stúdió vendége Herceg Ágnes tájépítész, akivel ausztráliai tapasztalatairól beszélgetünk.
fogtam a hátizsákomat, és beleindultam a megismerendőbe, nem terveztem. Volt egy bázispont a barátaimnál Melbourne-ben, és utána pedig hagyatkoztam a vonzódásaimra. Hát azt nagyjából tudtam, hogy mit szeretnék megnézni, tehát elmentem Sydney-be, ott persze megnéztem a csodálatos botanikus kerteket, és mindaz, ami ott a Ausztrália operaház. De előtte túráztunk a Blue Mountain-be, a legcsodálatosabb nagy eukaliptusz erdővel borított vidéken, ami az óceán és a sivatag közötti erdős zóna, és hát természetesen elmentem a nagykövekhez, az Uruluhoz és a Katatyutához. Ott majdnem egy hónapig voltam abban a tájban. Vonattal mentem a Gánnal fel Alice Springsből be középre, a sivatagba, amit azért úgy kell elképzelni, és nagyon szerencsés vagyok, mert mielőtt odaértem, 10 nappal esett az eső, és mire odaértem, az egész sivatag kivirágzott, és csodálatos élmény volt elmenni ezekre a nagyon magas, kultikus és szakrális helyekre, ami annak a benszülött közösségnek a fő pontjai. Innen pedig még egy nagyon érdekes helyre mentem el, ami valójában az úti célom is volt, egy Volumbin nevű hegység, amelyik a keleti partján van, Gold Coast mögötti gyönyörű vulkánikus táj, ami nagyon hasonló az itteni kárpáti vulkáni tájhoz, csak nyilván más a növényzet és más a nagysága, és hát ott van egy nagyon fontos szakrális pontja az ott élő benszülötteknek. Úgy tartják, hogy az első napfény ennek a hegynek a csúcsát éri, ami Ausztráliát, az ősföldet eléri. Azt ugye tanultuk is, hogy a földnek a középpontja az a déli sark, és valójában onnan váltak le a kontinensek, és a mai napig ehhez az ősponthoz közvetlenül Ausztrália kapcsolódik. Tehát azt lehet mondani, hogy az őshegyek és az ősföld, akkor valójában az ott található, és hát csodálatos nemzeti parkokba jártam, hidegeső erdő, szubtrópusi erdők, és még ami nagyon fontos, egyik célom volt, hogy találkozzak igazi 1000 éves fával, mert ugye már Európában ezeket a fákat mind kivágták, már ott sincs sok, de egy ilyen nagy fa előtt megállni az valami csodálatos élmény. Minden furcsa volt. De nagyon kedvesek az ausztrálok, fantasztikusan barátságosak, és nagyon nyugodt népek, nem futkosnak, mint mi, hanem valami egészen más életmódban élnek. Sokat dolgoznak ők is, de mégis valahogy van egy nyugodtabb. Talán lehet, hogy abból is fakad, hogy az egész kontinensen élnek 23 millióan, tehát nincs az a nagy zsúfoltság, és nagyon-nagyon barátian fogadtak, és magyarokkal is találkoztam, és nagyon befogadóak, és kedvesek voltak. Olyannal is találkoztam, aki ott született, vagy gyerekkorában emigráltak a szülők, nekik például sokkal nehezebb sorsuk volt, tehát akiket nem önszántukból, hanem a szülők vittek el 8-10 éves korba. A barátnőm oda ment férhez, és találkoztam nagyon sok hasonló asszonnyal. Ők nagyon szeretnek ott lenni. Ami nagyon nehéz, hogy messze vannak a nagymamák, messze van a család, és nagyon költséges hazautazni, és nem csak, hogy költséges, hanem nagyon hosszú az út, tehát 19 óra repülőút, tehát nagyon nagy a távolság. Ez volt a másik, hogy az ember gondolná, hogy jó, hát Ausztrália elmegyek, de onnan nem látod Európát. Nincs, mintha nem is lenne. Tehát annyira saját világ, és inkább az a régiót, a szigetvilág, Japán, stb. Azzal van egy elevenebb kapcsolat, mint Európával. A másik nagyon érdekes, hogy magán az országon belül is nagy távolságok vannak. Tehát én azt nem gondoltam, hogy mondjuk, ahogy a Székely mondja, hogy az e-helyt az olyan 500 kilométer. Ami nagyon közel van, az 500 kilométerre van. Úgyhogy majdnem mindenhova repülővel közlekednek.
Tudnál ott élni?
Nem. De azt nem mondanám, hogy ahogy hazajöttem, és engem is elöntött ez a nyugodtság, megtanultam lassan sétálni, furcsálták is a budapesti barátaim, hogy mennyire lelassultam, és kiestem abból a forgásból. Nem tudnék, mert én ide valósi vagyok, de visszavágyom.
Itt kezd a táj lejteni, hóti eső döngöli, villám rúgja, sarkja, tőkeményre, laposra, mélyre, laposra. Magas madár hajul rá, magasabbra dalolna, de itt mély az ének is, lejjebb lép a lélek is, völgy hazám völgyecskén, tenger mélyi földecskén, hogyha megragyog a nap, halottaid látszanak.
Arról is beszéltünk legutóbb, hogy a tájépítész alkotó tevékenységével szolgálatot vállal fel, mégpedig a kapcsolatteremtést ember és környezetek között. Nehéz volt ráhangolódni az ausztráliai tájra, kapcsolatba kerülni vele?
Melbourneben él egy barátnőm, aki tájépítész, és hozzáérkeztem.
Herceg Ágnes tájépítészt hallják.
És amikor reggel először észleltem a körülöttem lévő világot, teljesen sokkot kaptam, mert ugye tanultunk mi botanikát, de egyetlen növényt sem ismertem, ami az ottani tájnak a karakter növénye. Nyilván behurcoltak európai, ázsiai, amerikai, afrikai kultúrfajokat, de igazán egy egészen más világ és egy egészen más közeg ez a táj. Tehát a természeti oldala nagyon sokkolóan hatott. A másik sokként hatott, az pedig az a felszínen nem látható ellentmondás, ami az európai vagy angol száz táj használat, világfelfogás vagy életmód és az aboriginál kultúra között feszül.
Milyen kérdések merültek fel benned, vagy felismerések érkeztek ott?
Valójában arra jöttem rá, hogy ez, vagy azt éreztem meg, hogy valójában ez a kultúra egy olyan stádiumba maradt akkor, amikor az európai ember partra szállt, ami tulajdonképpen egy paradicsomi állapot, lehet mondani így egy kiüzetése előtti állapot, amikor is az ember jámbor, és nem gyilkol. Tehát ez a fajta Káin és Ábeli történet nem zajlott le. Ami nyilván egy szimbólum is, és egy valóság is, tehát amikor az ember elkezdi megművelni a földet, földművessé válik, akkor történik egy nagy változás a földnek az életében. És a mai napig is azt gondolom, hogy ez a két világ ez egymásba feszül, a mai világunk, aminek ez az alapja, és ez az egykori felfogás és életvitel, tulajdonképpen ez a kettő egymásban nem integrálható. És ez egy megrázó felismerés volt számomra.
Van valami, amit onnan visszatérve alkalmaznál itt, akár a szakmában, akár úgy az életben?
Igen, mindenképpen is mindenkinek mondom, hogy köszönjük meg minden nap, hogy ilyen csodálatos helyen élünk, és hogy meg tudtuk őrizni a nyelvünket. Ha a magyar történelmet ismeri az ember, akkor ezt nem kell mondani, hogy mi, hogy meg tudtuk nyelvünkben őrizni magunkat, és egy nagyon magas ősi kultúrá rendelkezünk, amire merjünk büszkék lenni, és nagyon örüljünk, hogy milyen jó dolgunk van. Mert azt gondolom, hogy azt elveszíteni az embernek az identitását, tehát ezzel szembesültem, hogy az milyen nagyon nehéz sors, és az vissza nehéz szerezni. Ezért fontos ennek az örökségnek a továbbvitele. Magunkból nézünk kifelé, tehát amikor valahol vagyunk, akkor merjünk a külső világ felé nyitottak lenni, ezért tartom fontosnak a természeti világgal való új kapcsolatfelvételt mindenki számára, hogy azt a fajta otthonosságot, szeretetet, szeretetben levést, azt az odaadást, azt ezeken a gyönyörű tájakon lehet megélni és megtapasztalni, és hogy alapvetően abból ki tudunk emberni, hogy alapvetően az ember jó, ha meri használni a szívét, és dolgozik azon, hogy megismerje saját magát és a körülötte lévő világot.
Itt kezd a táj lejteni, holti eső döngeli, villárúgja tapossa, kőkeményre laposra. Magas madár hajol rá, magasabbra dalol rá. Yeah. itt mély az ének is, lejjebb lép a lélek is.
A Natura Stúdió vendége Herceg Ágnes tájépítész, akivel ausztráliai tapasztalatairól beszélgetünk.
Földecském, hogyha megragyog a nap, halottaid látszanak.
Ez az egész kultúra, az aboriginál nép valójában akkor lehetetlenült el, így mondanám. Egyrészt ugye szétosztották a területeket, elindult egy európai gyakorlatú földművelés és gazdálkodás, bányászat, stb. Tehát ez a haszonelvű erdőirtás. Tehát amikor már az arany elfogyott, akkor jött a red gold, ez a red gum, tehát a vörös eukaliptuszfának a kiirtása, és valójában ebbe megpróbálták úgymond bevonni a helyi lakosokat, akik ugye nagyon távol állt az ő kultúrájuk egy ilyen tevékenységtől. A következő ilyen nagyon erős történés az pedig a 20. század első felébe történt, amikor is erőszakkal elvitték az aboriginál gyerekeket és angol iskolákba, vitték őket azzal, hogy kultúrába helyezik, tehát hogy integrálják. Ezt a generációt hívják Stolen Generation-nek, tehát az elrabolt generáció, és gyakorlatilag ekkor történt meg, hogy elvesztették a nyelvüket. Tehát ma már az aboriginálok nem beszélnek, a 700 nyelvből csak szavak maradtak fenn, és ez egy nagyon mély fájdalom. Viszont maga kultúra egy nyelvben őrzött kultúra volt. Hogy az indítatása mi volt, vagy mi nem volt, az eredménye viszont az, hogy az aboriginál nép ilyen értelem genetikailag asszimilálódik, tehát már a harmadik generáció fehér lesz, és sok emberrel találkozó, aki negyedrészt benszülött, és mindenki angolul beszél, de találkoztam aboriginál tanítókkal, akik azt mondják, hogy de aki 1%-ban az, annak a szíve 100%-ban. Én nagyon mélyen együtt éreztem, tehát hogy nekem ez egy nagyon-nagyon erős hatás volt, hogy vajon akkor ebben a helyzetben ők mit tudnak csinálni, vagy hogy mi az az út, amiben ez tovább tud élni, vagy hogy van-e tere, vagy nincs-e. Nyilván nagyon sok probléma adódik, mert az aboriginál lakosság igazán nem tud integrálódni, nincs munkája, maga az önszerveződés és önigazgatás is nehéz, hiszen egy más családformában és nemzetségformában éltek, és hát igen, sok szociális probléma vetül fel, mint minden ilyen népnél, tehát akár az indiánoknál, vagy az eszkimóknál, tehát az alkohol, drogfogyasztás, és ez azért ott van. Nagyon-nagyon zárkózottak, tehát nehéz, ami megmaradt ebből a kultúrából hozzáférni. Nagyon elgondolkodtató, és én azt gondolom, hogy tudunk egymástól tanulni, vagy mi főleg tőlük. Tehát, hogy higgyük el, hogy ma már sokkal fontosabb a jó értelembe vett morál, vagy felelősség, mint bármilyen anyagi jóság. Tehát, hogy jónak lenni, az sokkal jobb. De hát nyilván, hogy az utazónak ez is a dolga, hogy ezt végig gondolja, és tudja tovább vinni, vagy megfejteni. Mindenből és mindenkitől lehet tanulni. De hát nagyon-nagyon megrázó és fájdalmas élmények voltak ezek a egészen más emberek, akik tisztán aboriginálok, tehát nem vegyültek, alig vannak már. Alice Springsbe voltam, a sivatagba, ott az az Urulunál van egy város, és ott van egy magyar nő, aki szociális munkásként dolgozott köztük. És akkor így. De úgy különben, meg úgy is, hogy sokat rajzoltam, kinültem, van egy gyönyörű folyó, és akkor oda jöttek hozzám gyerekek. De ez kellett az, hogy így már bemenjek. Voltam Tazmániába is, az nagyon megrázott. Hogy ott tulajdonképpen teljesen, tehát amikor megérkeztek a telepesek, akkor az összes benszülöttet és a tájgert, tehát ezt az erszényes tigrist, tehát azt lehet mondani idézőjebb, hogy a csúcsragadozókat eltávolították. Ez nagyon-nagyon megrázott, de azt is kell tudni, hogy az angol száz eredetű ausztrálok, akik tudják, hogy mondjuk rabok voltak az őseik, nekem is van ilyen ismerősöm, ők azt a részt is kell nézni, hogy gondoljunk bele, hogy Cook korában milyen világ volt Európában, Angliában, tehát ez a nagyon durva ipari társadalom, ahol a gyerekek is dolgoztak a bányában, és sok mindenről lehetett beszélni, de társadalmi igazságosságról nehezen, tehát ez a vadkapitalizmusnak a kialakulási ideje, és sok esetben azok kerültek, tehát nem olyan bűnözők voltak, akik mondjuk gyilkosok voltak, biztos olyan is volt, de nagy részt olyanok, akik megélhetési, tehát nem volt munkájuk, és volt egy gyerekük, és kenyeret loptak, és ezért akkor tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy akkor ezt a szociális problémát úgy oldották meg, hogy fegyenztelepeket hoztak létre, aminek nyilván volt egy hátsó szándéka is, mert ezek az emberek voltak aztán, akik ezt a földet feltörték. És én megpróbáltam ebbe az oldalba, és nagyon sok múzeumban elmentem belegondolni, hogy ha engem kiraktak volna egy ilyen helyen, semmilyen növényt nem ismerek, nem tudom, hogy mit lehet megenni, és mit nem lehet megenni. Olyan állatok járkálnak, amiknek erszényük van, és ugrabugrálnak, és minden más, és 2 méteres gyíkok mászkálnak, akkor nyilván, hogy a saját elvesztett kultúráját építi maga köré, és nem tud másba gondolkodni. Legalább annyira félelmetes és idegen volt, mint ahogy az európai ember is, aki oda ment és agresszíven, a maga módján teret foglalt. Sok-sok tanító mondja, hogy az emberiségnek a fejlődésében el kellett következni annak az állapotnak, hogy elemeire esik szét a világ, hogy az egyén individualizálódik, és már nem egy közösségi szellemben, hanem saját magába kell visszataláljon ahhoz a univerzálishoz, vagy makrokozmoszhoz. Tehát ahogy a reneszánsz felismeri, hogy én vagyok a makrokozmosz és a mikrokozmosz, hogy megint ezt, de már egy mai tudatállapotban tudatosítani, és hogyha ezt tudjuk tudatosítani, akkor egyből tudjuk, hogy az egyéni felelősség van, csak nincs kollektív felelősség, csak az egyénnek a döntésén múlik, hogy merre megyünk. Még ami nagyon szép ebbe az aboriginál kultúrában, hogy ők beszélnek olyan vonalakról, songline-nak nevezik, amit talán úgy lehet lefordítani, egy barátnő mondta, hogy milyen szép lenne, hogy ez, mert ugye ez egy angol kifejezés, hogyha dalfonalnak neveznénk, és ebből kialakul egy hálózat, ez a dalfonat, ami számukra egy téridő mérőeszköz is, de egyben azt is jelenti, hogy ezeket a vonalakat zengetik. Tehát egyik pontot a másikkal összekötik, és hogy valójában akkor tudatosodott bennem, hogy az ember nem csak lefelé tudja húzni a földnek a történetét, hanem ő arra hivatott, mint szellemi lény, tudja emelni, és felhangolni, és még magasabbra, amit többi elemi lény nem képes. És hát ez egy nagy tanítás volt, nagy tanulás volt, hogy már azzal is, hogy ahogy rálépek a földre, vagy amit kiejtek, vagy mondok, azzal teremtek. Ezt nyilván tanultam, meg sokan tanultuk, de ennek a megértése, vagy az átélése, ez teljesen más volt, tehát itt értettem meg, hogy milyen felelősség még végig menni a földön is.
Köszönöm a beszélgetést Herceg Ágnes tájépítésznek, aki ismét rávilágított. Minden ember a Föld cselekvő és alkotótársa, személyesen, és a Föld egy meghatározott pontján, ahol él. Miként a Tájban élünk című tanulmányában írja, ha meg tudunk állni és intellektusunk dominanciájából alábbvéve, szeretetteljes odafigyeléssel fordulunk a helyhez, partnerré válunk. A személyesen átélt során alakul ki a felelősség. Nincs recept rá, hogyan. A helynek megfelelően.
Csak az a mély és szent igazság, amit magába rejt a lélek, idétlen semmi játszívság, amit leírok, elbeszélek, rendelteték, hogy néhány ember tépődjék, sírjon, mind hiábas, hogy meg ne értsék. Néhány ember ezernyi éve így csinálja.
Kedves hallgatóink, adásidőnk végén megköszönöm figyelmüket valamennyi közreműködő munkatársam nevében is. Ma Dinnyés József és Heinzinger Miklós dalait hallgattuk. A legközelebb jövő szerdán jelentkezünk a Natura stúdióval. Egészséget kívánok! Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Viszont hallásra!
Sírja mindig dalba, hogy soha-soha meg ne fejtsék, hogy amíg jár kél a világon, álmodozó bolondnak hívják, s hogy a lelkét borítsa ködlő, dalokban zsongó játszi hívság.